Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó estét! Dobri večer!
Hello!
Я могу помогать немножко, чуть-чуть?
We don't understand.
Oh, I'm sorry, so sorry. Can I help you something?
What is going on here?
I'm working now.
You're working?
Yes. It's a barbershop.
Okay.
Oh, thank you very much.
Okay.
It's like a theater.
You think? Oh, really?
Okay.
Thank you very much. Have a nice night. Ah, valamit kapizsgált.
A Borbély. Tolnai Ottó Végeladás című színműve alapján írta Imre Zoltán és Hudi László. A Borbély szerepében Bán János. A Katona József Színház előadásának rövidített változata.
Hú, nagyon ideget hoztak. Ezért csokkolom, csokkolom. Ajaj, van ám itt minden, minden, ami kell.
A szín Budapest belvárosában, a Kossuth-Lajos utcában egy vitrines utcára néző üzlethelyiség, amely békebeli férfinői fodrászüzletként van berendezve. Különböző tárgyak és rengeteg befőtt tesüveg sorakozik körben a polcokon. Mindenhol rendetlenség, de nincs piszok. A földön haj elszórva, törülközők száradnak erre-arra, itt-ott néhány újság. Káosz a rendben, rend a káoszban. A Borbély vékony, magas, 60-as, csupaideg férfi, arca sokat megélt. Kifogástalan fehér köpenyt visel, az üzletbe fokozatosan engedi be a nézőket, kuncsaftokat. Söpröget, majd meggyújtja a lámpást.
A mobiltelefonokat nem kell kikapcsolni. Igen. Mi mindannyian kíváncsiak vagyunk az önök beszélgetéseire. És szerintem nem csak mi. Hát igen, kérem, előbb-utóbb persze mindenki eljut hozzám.
A Borbély elmereng az üzlet gyengén pislákoló viharlámpáján.
Nagyon szeretem a fényét. Egyszerűen nem tudok betelni vele. Nem tudom, önök hogy vannak vele. Kérem szépen, ilyet nem tud a villany. Ez már évszázadok óta szolgál. Még az öreg csömöre vette annak idején egy cseh utazótól, vagy 200 darabot, ha jól emlékszem. Apám kuncsaftja volt, aztán én jártam hozzá hosszú ideig hajnalont a borotválásra, nagy ritkán hajnyírásra. Nemigen nőtt már neki a haja, csak a szakálla, nem volt neki hajnövése. Egyébként itt lakott a hídon túl, nem messze. Nem az igazság az. Már nem is nagyon volt szüksége az öregnek a frizurára. Tessék, itt van. Én kérem szépen, nem hazudok. Tessék.
A nagykönyvhöz lép, onnan olvassa.
Tetszik látni, kisasszony? Csömöre. Borotválás hetente kétszer hajnalban, néha háromszor. Nagy ritkán hajnyírás. Akkoriban biciklivel jártam. Házhoz jártam. Bejártam itt a környéket, de ha kellett, még Újpestre is kimentem. Már pedig sokszor kellett. Mindenkit meghallgattam. Mindent lejegyeztem. Lehet, hogy tán ezért is hívtak. Kérem szépen, nem voltam én ószeres, guberáló vagy becsűs. Nem. Sokkal inkább, mondhatnám úgy, valamiféle gyűjtő.
Csipesszel felvesz egy csomó hajat, berakja egy befőttes üvegbe, lerakja az asztalra.
Csodálatos. Én csak sorra veszem a szemétdom tárgyait. A káoszt klasszifikálom.
Felragaszt egy címkét, az üvegre ráírja a nevet.
Azóta is hajnalban ébredek. Még sötétben. És az ember nem tudja, hogy magára kapja a pöndölt, vagy császkálhat csupaszon, és a csoszogás meg áthallatszik a túlvilágra. Sokszor van ám úgy, hogy a késemmel a kezemben alszom el. Néha azt érzem, hogy már föl se ébrednék nélküle. A kuncsaftok meg mind azt szeretnék, ha a Borbélyuk átkarikázna utánuk a túlvilágra.
Hátra viszi a szemetet.
Jó, rendben van, most már tényleg fölkattintom a villanyt. Nem szeretem, ha egyszerre sötétednek be a sarkok. Nem szeretem, ha a sarkokból egyszerre ugrik rám a sötétség. Azt szeretem, ha velem alszik el a világ, ha bennem alszik ki minden.
Felkattintja a villanyt, látszik, hogy a befőttes üvegekben a régi kuncsaftok levágott haja van körben a polcokon.
Mit szólna? Nem hazudtam. Hát szerintem sokkal szarabb. Már bocsánat. De legalább látunk. Na kérem szépen, tegye fel a kezét az, aki hajvágásra jött. De ne várjanak tőlem a féle divat frizurát, mert azt nem. Tényleg, ha valaki egy ilyen egynyisszantásosat szeretne...
Elővesz egy lábast, és az egyik vendég fejére teszi.
Bocsásson meg, fiatal ember. Ilyet, azt nem bánom. Azt még nagyon szívesen megcsinálom, de semmi egyebet. Ne jöjjenek nekem olyasmivel, hogy Dauer, bodor, meg frufru. Medírozás, főnözés, szaszon, hajvasalás, meg azt ma nem. Na kérem szépen, egyébként is a borotválás napja van. Ezek után még valaki hajvágást, de figyelmeztetem, önöket visszaragasztani nem fogom tudni. Senki. Nagyszerű. Akkor kérem szépen, most azt tegye fel a kezét, aki borotválásra jött. Csak bátran, hölgyeim, uraim. Ne féljenek, az én borotválásom után olyan lesz a képük, mint a baba segge. Pardon. Popsia. A végső ítélő szék előtt angyali tisztaságban. És akkor majd úgy állhatnak oda, mint maga a szeplőtelenség szobra. Egy angyal ábrázatával. Mégse állhatnak oda borostásan, fiatalember, ugye? Hát ki a fészkes fene látott már borostás angyal? Na, csak bátran. Ne féljenek, hölgyeim és uraim, én megszabadítom önöket a világ gondjaitól. Lepteret válom azokat a gondokat, de úgy ám, hogy akár új életet is kezdhetnek, ha akarnak. Kedves uram, ön az én emberem. Parancsoljon, foglaljon helyet. János, Vékony János, apám után. Gábor! Örvendek! Kényelmesen ül, Gábor?
Viszonylag, igen.
Nagyszerű. Adjon Isten magának, Gábor. Adjon Isten magának. Magának mindent. De csak magának. Mert nekem ugye már nem kell semmi. Na lássuk csak.
Méricz kéri a kuncsaft fejét.
Elnézését kérem, Gábor. Csodálatos koponyaforma. Méretarányos fül. Fülek. Tinte tökéletes. Az én antropológiai munkásságom. Nem izgul, Gábor?
Még nem.
Én már egy kicsit.
A vendéget székével együtt kifordítja az utca felé. Távcsővel kémleli a házak tetejét.
Nézze csak, Gábor, nézze. Ne a gyerekeket. Ne is a kisasszonyokat. A madarakat, Gábor, a madarakat. A madarak is csak magát várták. Hogy mocorognak még? Nem mindig vannak ám itt ilyen sokan. Amikor meg csak úgy egyedül vagyok, akkor kínálok ott a küszöbön, és a madarakat figyelem. A múltkor is nem fogja elhinni, Gábor, mi történt. Ott álltam a küszöbön, és egy csapat madár húzott el a fejem fölött. Egy egész raj. Olyan hangjuk volt, mint a helikopteré. Soha életemben nem éreztem még ilyen intenzitást. Soha életemben nem hallottam ilyen zajt. Megijedtem, lehajoltam, és hogy fölnéztem, hát kérem szépen, látom, hogy hattyúk. Nem túlul, hattyúk. Itt a belváros kellős közepén. Akár hiszi, akár nem. Hát ami azt illeti, nem szoktam meg a hattyúk jelenlétét. Aztán meg az jutott eszembe, akkor milyen zúgása lehet vajon az angyaloknak? Lehet, hogy még ennél is intenzívebb. Aztán még arra gondoltam, lehet, hogy elérkezett a hattyúdalom ideje. Én nem tudom, de ha nekem újra kell majd születnem, én az embereknek tollakat szeretnék. Szép színes tollakat. Képzelje el, csak elhozta az uratot tollakkal. Vagy ott, őket tollakkal. Borzasztó lenne megint a szőr meg a sörte. Hát még jó, hogy nem kell kutyákat vagy disznókat borotválnom bár. Ki tudja, lehet, hogy tán észre se veszem, és már disznókat borotválok. Na, bocsásson meg, Gábor! Nem magára gondoltam, hát értelemszerűen. Na, csak tudja, ha az ember így kitekint a világba, olyan különös dolgok jutnak a eszébe. Na, tudja mit, Gábor, mielőtt bármi történne? Engedelmével hozom a snapszot. Nagyon prima snapsz. Farkas palitó kaptam innen a harmadikról. Ott is borotválás volt, vagy temetés.
Már nem is tudom. Gábor, tetszik magának ez a snapszos üveg?
Az üveg igen.
Vinnéni? Én meg oda is adnám, mert itt kérem mindennek mennie kell. Csak hát a Rozika már szemet vetett rá. Azt mondta, hogy tetszik neki a formája. Én nyelv. Kérdeztem, minek a formája, angyalkám? Hát azt mondja, hát az üvegnek a formája. Ó, és mondom, szabad kérdeznem, hogy miért? Hát, mert olyan különös. Már be is vezettem a nagykönyvbe. Kábor, prímos napsz. Kiváló. Én nem iszom már fél évszázada. Tejen és vízen kívül semmit. Még kompót levet se. Tessék, parancsoljon, szagoljon bele. Birs. Első rangú birs. Farkasban. Ugye?
Ő is iszik zúgban.
Látja, már ez az üveg sem az enyém. Mint ahogy semmi sem. Soha semmi sem is volt az enyém, csak megpihentek a dolgok nálam egy kis időre. Tán egy emberöltőre. Én nem tudom, hogy ez a Rozika mit találhatott olyan különösnek azon a snapszos üvegen, de azt tudom, hogy annak idején Tarjánban a legtöbb háztartásban volt pénisz alakú üvegkancsó. Bizony, az üveggyárban lehetett csináltatni fusiba. Az egyedülálló hölgyek persze mindig eldugták, ha vendég jött hozzájuk, de csak úgy ám, hogy könnyen elővehető lehessen. Gábor, tudja miért a bal oldalon kezdjük a szőrpuhítását? Én megmondom, a szív miatt. Sok időt töltöttem az üvegfúvók műhelyében. Az üvegfúvók tüdeje tel is teli ilyen láthatatlan üvegszilánkokkal. Majd mindegyikkel ezek a láthatatlan üvegszilánkok végeznek. Az én tüdőm is ilyen üvegtűpárna, innen az ihálás, a fuldoklás, mint egy nagy ária közepette. Jön a harag napja lánggal. Végez majd a rossz világgal, mondja Dávid a Szent Pállal. Mennek a dolgok, mendegélnek, csak nehogy nagyon meglóduljanak, össze ne kavarodjanak, össze ne gubancolódjanak, csak lépésben, lépésben. Jobb napokon, aztán persze galopban.
Elveszi a tálat, szappanozza a kuncsaftot.
Figyel, Gábor, nem sok minden kell ám ahhoz, hogy az ember földobja a talpát. Mi annak idején ilyen biciklizős borbélyok voltunk, házhoz jártunk. De apám üzletet szeretett volna, igazi nagy üzletet, kirakattal, fényekkel, tükrökkel, meg minden. Hát aztán végül én nyitottam meg fináncok nélkül. Akkoriban nem nézték jó szemmel a maszekolást. Mindig jöttek, baszogattak, már pardon, hogy lépjek be a KTS-be, de hát nem tehettem. Mert akkor már megnyitottam ezt a műhelyt, amilyet az apám szeretett volna. Igazi nagy műhelyt, fényekkel, tükrökkel, kirakatta meg minden. Engedélyek, mestervizsga nélkül. Ideges Gábor, gondolja, eret is vághatok. De most beírtam el a Rozikát. Gábor, ne öregedjen meg.
Oda megy a nagykönyvhöz.
Istenem, ez a feledékenység. Lássuk csak. Igen, az írott könyv megnyittati, melyben minden foglaltatik, valami megbíráltatik. Igen, azt mondja, seprük kettő használt egyik télen, másik nyáron, ezek féláron félborotválásért, nagy kések, jó, hát az egyik rozsdásnak, kosarak, kalitka, az meg már üres mióta, 6 szalmazsák, az összesen 24 borotvált, de hol van a Rozik? Jóban, beírtam. Snapszos üveg, ugye, én nem hazudok. Mi ez? 3 méter kredenc csipkes lingölt? Jaj, tudom. A többit azt meg már elvitte a Holzer Cili. Tudják, a Holzer bácsi kislánya. Itt volt a Holzer bácsi üzlete szemben, a régi úttörő áruház helyén. Egy gyönyörű, szép, mézes kalácsos volt, súrolt padlóval. Az egész üzletben szinte semmi más nem volt, csak egy hosszú pult, rajta 2 hatalmas üvegharang. Az egyik alatt krumplicukor, a másik alatt mézes kalács. Még most is az orromban érzem az illatát. Aztán egy szép napon megállt egy autó, teherautó, és ilyen katonaféle alakok fölpakolták, föltuszkolták az idős házas párt. Semmi más nem maradt a boltba, csak egy fogas. Rajta egy sárga kabátszerű ruha, a Holzer néni ruhája, kivágva belőle 2 sárga csillag, 2 fekete lyuk tátongott a csillagok helyén. Aztán vagy 50 évig nem is hallottam felőlük. Még nem a jó múltkorában, amikor átléptem az ékszerészhez, tudják itt a jégbüfétől néhány lépésre, hogy sárga részből vágassak valami kallantyút, az ékszerész azt találta mondani, vágom a rezet, mint Holzer bácsi a krumpli cukrot.
Megnézi a kés élét.
Már hogy az a különös,
hogy egy közmondásban tovább él a Holzer bácsi.
Kezdeni a borotválás, de előtte még egyet tölt a vendégnek.
Tudja mit, Gábor? Az első vágás előtt ígyunk még egyet. Biztos, ami biztos. Én már fél évszázada nem iszom semmit, tejen és vízen kívül. Még kompót levet sem.
Megint iszik, zúgban.
De tudja, mit mondok én magának, Gábor? Maga csak ne igyon az én egészségemre, mert az még megárt. Az én egészségem az az én egészségem. Maga még meg se született, amikor én már halálos beteg voltam. Bizony, itt állok maga előtt egy olyan egészséggel, amelyik halálos. És ezzel szerintem önök sincsenek másképp.
De én kérem,
nem azért balanszíroztam ki magam, hogy elmeneküljek, hogy megmeneküljek. Nem.
Én kérem,
szembe fordultam.
Gábor,
tudja, hogy miért a jobb oldalon kezdjük a borotválást? A szív miatt. Azt ugye tudják, hogy manapság már a hölgyek is borotválkoznak. Na, ugye? Hát persze, hogy szép simák legyenek. Lakott itt szembe a Králterike, ott fönn a harmadikon a sarokba, aki a honna és a szemérem szőrzetét is borotváltatta egészen a haláláig. Azt akarta, hogy az ő fanszőrzete rendben legyen, mert akkor abban az időben ezzel a hölgyek még nem igen foglalkoztak, úgyhogy a legtöbb asszony ördögcérnavokrat hordott a lábai között. Igen. De a Terike azt szerette, ha az ő szemérem hajzatát a legmocskosabb üzekedések után is meg lehetett nézni. Nem is annyira maga az üzekedés érdekelt. Jó, azért maradjunk annyiba, ebben is érdekelt volt némiképp. Bizony. Hanem az, hogy rendezett szemérem hajzattal mehessen át a más világra. Az persze azért kicsit aggasztotta, hogy az angyalok nemtelen lények.
A nézőtéren egy nőnek.
Hát kérem szépen, a Cilke is elém állt egyszer, hogy borotváljam meg, pedig még olyan kis fiatalba érintetlen volt, és nem igen látszott a pofikáján, hogy szőrös lenne. Na jó, hát olyan kis bajuszkája volt, de persze, de az jól is állt neki. De erre ő azt mondta, hogy nem ott. Ne, hanem amott. Fú, mondtam rögtön, édes kém, van én nekem olyan késem, amelyikkel biztos nem vágom meg? Na, kaptam is két olyan pofont, hogy elment a kedvem a viccelődéstől. De azért azt éreztem ám, hogy a pamacsolásnál volt egy kis elérzékeny ülés. A késemet meg olyan finoman használtam, hogy alig csak pár csepp vér pöttyözte össze. Holzer Cili. Cilike, Cilice. Bocsásson. Gondoltak már önök arra, hogy a nőben a szerelem vérzik minden hónapban? Olyan ezt kérem, mint egy figyelmeztetés. Mint egy halálos seb, mely időről időre vérezni kezd, ezzel is jelezve, hogy közeleg a vég. Aztán szép lassan elvérzi. Mondhatni, ki vérezteti magát. Ja, kérem, ez a szerelem.
De Gábor, ne aggódjon, a késem tiszta.
Ma még tiszta.
Ha engem összebocskoltak is, a késem, az még azért tiszta.
Bocsássam. Apropó, hölgyeim, ha valaki fazonírozásra jött, csak szóljon nyugodtan, mert ha Gábor megengedi, nagyon szívesen előre veszem, ugye Gábor?
Hát jó, önök tudják. Ha a bíró ül ragyogva, semmi nem maradt titokba. Minden meg leszen bosszulva.
Na lássuk csak.
Szentséges éve, maga még beszáradt nekem. Kezdhetem előről az egész cirkuszt.
Ajaj. Gábor, visszapozícionálom, mit szól hozzá?
Azt meséltem, hogy tegnap volt egy kuncsaftom, aki azt mondta, hogy Adorjánon járt. Nem? Gábor, tudja maga, hol van Adorján? Nem? Hát kérem szépen, itt.
A habos pamacsal az üvegre rajzol egy térképet.
Nagy emberek születtek ám Adorjánon. Még a kiskalaposnál is nagyobbak. Ott van például a Muhi Jóska, drága Jóska. Isten nyugosztalja, ez itt most hálnál még egy pár éve. Azt mesélték róla, hogy az apja nagy cáger volt a Donkanyarnál. Azt, amikor elindult hazafelé.
A térképet tovább rajzolja.
Akkor ez a 60. szélességi fok. Ez az 50. szélességi fok. Rászlak, akkor ha itt a Don, itt az Ural,
föl is írjuk, hogy 60.
Itt meg az Ob. Amikor elindult hazafelé, csak Pestig jutott.
pedig ide Horgosra akart menni az unoka testvéreihez, de olyan szerelvényre talált fölszállni, amely csak Pestig hozta, aztán meg itt is ragadt. Hú, bassza meg, hogy erre eddig nem gondoltam. Na, bocsánat. Hát eddig mindig csak erre jöttünk. Mindig csak erre. Most megforduljunk vissza. Menjünk vissza oda. Mindig ez a hátraarc. Mindig mindent újra kezdeni. Mindig mindent hátra arccal kezdeni, állandóan forgolódni, addig-addig forgolódni, míg a végén az ember már azt se tudja, merre van az arra. Hát kérem szépen, az én apám azt tudta, hogy merre van az arra.
Megmutatja, hogy újnyi vastagságú kötél van a derekára csomózva.
Látja ezt a kötelet? Ezzel a kötéllel volt apámon átkötve a rongy egész Ázsián át. Pedig az út nagy részét hasoncsúszva tette meg.
Újra az ablakhoz lép.
Apám.
A térképet tovább rajzolja.
Itt feküdt Tobolszk környékén, egy árokba összefagyva, amikor egy arra járó muzsik kinézetű alak fölvette a szánkójára, és bedugta kutyabőrök közé, hogy fölengedjen. Ezt a kötelet akkor bontotta le magáról, amikor magához tér a förtelmes bűztől. Mert hogy ezzel voltak átkötve a kutyabőrök. Fogja csak meg, milyen durva az érintése. Hát igen, ilyen durvává cserzette a szél, a fagy, meg a kutya zsír. Na mindegy, egy kutya bőrrel több vagy kevesebb. Apám mocskos és szőrös volt már akkor, mint azok a vér és szarcsinybókos kutya bőrök. De még ott, Tobolszk mellett az árokba, ott is arról ábrándozott, hogy egyszer majd megborotválkozhasson, hogy az arcát szappan habborítja, a végtelen pedig csillogó borbély műhely. Ott jó ám meghalni, ahol megborotválják az embert. Ázsiában nem. Ott úgy, ahogy van, mocskos szőrösen vésik a fagyos földbe. Hát ezért csúszott mászott az én apám hosszú hónapokon át.
A térképen mutatja.
Átcsúszott mászott az Obon, át az Uralon, aztán már valahol itt járhatott, amikor végre fölmert egyenesedni. Rögtön be is ásta magát egy szalmakazalba. Nem tudom, hogy hány napig alhatott, míg nem arra jött egy asszony, és a fagerebjéjével kigerebjézte. Vitte, hurcolta haza magával a házába, amelyik ráadásul tele volt tükrökkel. Apám akkor már régóta nem nézett tükörbe. Bár az objegén azt hiszem gyönyörködhetett magába eleget. Egy életre kigyönyörködhette magát. Igen ám kérem, de ezek igazi tükrök voltak. Az egyik előtt meg ott hevert a borotva. Apám rögtön odarohant, szappanozni kezdte magát. Pedig az asztalon már ott gőzölgött a forró kenyér meg tej. Igen ám, de az asszony se tudott sorrendet tartani. Vetkőztetni kezdte, de eddig már az apám beszappanozta magát. Borotválkozva henterektek, hancúroztak a padlón. Csurombéresen végezték mind a ketten. Az asszony nagyon megijedt, mert apám üvöltött, mint a fába szorult féreg. Attól félt, hogy a borotvával levágta a farkát. De nem! Nem, persze, hogy nem. Hát én vagyok rá a bizonyosság. Csak a szappan lett piros a vértől. Aztán fölpakolta az asszonyt a tükreivel együtt, és elhozta ide. Hát így lett az anyám. Megvakultak már azok a tükrök.
Egyszer csak megáll. Elfelejti megborotválni a vendéget.
Hát, tulajdonképpen. Szabad. Én is vagyunk. Na kérem szépen, most már csak egy dolog van. Pacsoli vagy por, válasszon.
Legyen pacsoli.
Ezt a gusztust! Önhöz, Gábor, a pacsoli illik. Hát kérem szépen, tudni mit? A pacsoli, mint hogy a rock and roll sem egyszerűen csak egy tánc, a pacsuli sem egy büdös kölni. Ránézésre semmi különös, a mentafélék családjába tartozó zöld bokor, melynek leveleiből vízgőz desztillációjával nyerjük ki ezt a rendkívül finom illó olajat. Kérem szépen, ha az ember beleszagol a pogosztemon pacsuli illatába, mintha egy dohos mély kútba pillogta le. Sötét, nedves, földes. Olyan mélysége van, kérem, hogy az ember szinte beleszédül. Visszahúzza egész a gyerekkoráig. Megnyugtató és titokzatos. A mai estéjét garantálom. Parancsoljon. Köszönöm szépen megtisztelő türelmét. Már csak egy dolog volt hátra, a fizetség. Ugye mindennek ára van, mindenért fizetni kell. Értem én, értem, sok van, mi csodálatos.
De az embernél nincs semmi. Nem magának kell fizetnie, Gábor. Nekem. Most eljött az idő, hogy én fizessek. Hogy megfizessek mindenért. De mit is ajánlhatnék fel magát?
Tárgyakat hoz elő a raktárból.
Gábor, várjon, várjon! Kérem szépen, tessék, egy pár alig használt munkáskesztyű. Nem, nem, ez nem magához való. A gyertyatartóknak még nincs itt az ideje. Egy darab fekete ruha. Ajaj, ez női.
Ismét előveszi a kötelet.
Tudja mit, Gábor? Felajánlom ezt a családi erekjét. Mondjuk 17 borotválásért. Ebből egy már teljesítve. Most már csak 16-szor kell eljönnie, és az öné. Megegyeztünk? De vigyázzon, Gábor. Nagyon sok oldalú kötél ez. Sok mindenre használható. Nagyon szépen köszönöm. Ide teszem, hogy nehogy elfeledkezzen
róla.
Megtisztelt, tudja. Parancsoljon, foglaljon helyet. Megírjuk.
A nagy könyvbe írja be a kötelet.
Jól van, ez is elment. Gábor, egy darab szarcsimbókos kutyakötél. 17 bor, egy tej. Egy darab fekete ruha, női.
A raktárból egy ruhát hoz elő.
És asszony?
Az egyik női nézőhöz beszél.
Hogy passzol magához? Az első asszonyé volt, ebbe akartam eltemetni. Amikor megjött a rendőr, meg az orvos, az valamelyik azt találta mondani, hogy fönnáll a gyanú, hogy én lögtem a kútba. Hát ami azt illeti, tényleg fönnállt a gyanú. Egy darab kékes-fekete női ruha. Uram, ön nagyon szerencsés ember. Ilyen szerencsés alkatú hölgyet, hogy hozzá minden passzol. Hát egyedül lenne kis asszony, más dimenzióból nézném én is a világot. A második asszonyé volt. Szó szerint ezt meg apácának szánták a szülei, de aztán megbetegedett és kivették a rendből. Utána itt a ferenceseknél most a papiruhákat, oltárterítőket, csipkéket. Kérem szépen, senki nem tudott úgy mosni, mint ő. Egyre csak mosta. Amikor a muszkák kapcáit kellett kimosni, akkor is őt hívták. Minden egyes muszka kapcába Veronika kendőt vélt látni. De azt persze senki nem látta, hogy a teknő fölött a vízgőzben sír. Egyre csak sír. Mert papi csipkét, oltárterítőt könnyű ám tisztára mosni, amikor sohasem is voltak piszkosak. De egy muszka kapcát szeplőtlennél varázsolni, az kérem szépen már művészet. Az bizony kunst. Nos, hölgyeim és uraim, tegye fel a kezét, kérem, az, aki még borotválásra jött. Csak bátran ne féljenek. Ez az én igazi specialitásom. Az én borotválások után, kérem, olyan lesz a képük, mint a baba segge. Pardon, popsia. A végső ítélő szék előtt angyali tisztaságban. Féltelemben.
Jelentkezik a második kuncsa.
Őszintén megtisztelt, nagyszerű. Hát igen, nem állt egy kicsit jobban nekivetkőzni. Parancsoljon, foglaljon helyet. János, Vékony János.
Máté,
örömentek. A levengélista. Tessék, parancsoljon, Máté. Kényelmesen ül, Máté?
Tökéletesen.
Nagyszerű, adjon Isten magának. De csak magának. Magának tudja mindent, mert nekem már nem kell semmit. Nem izgul.
Csöpesen.
Örülök. Én egy kicsit igen, de ez ne aggassza. Mielőtt bármi történne, azt javaslom, ígyunk egyet. Biztos, ami biztos. Nem, ne aggódjon, én nem iszom. Már fél évszázad a tejen is vízen kívül semmit, még kompót levet se. Na Isten, Isten.
Egészséged.
Mégis iszik.
Megnyerő, ugye?
Ami mondjuk.
Megkérdezhetem, Máté, hogy mit néz?
Éppen ment.
Igen? És mit lát?
Pontosan ennyit.
Én megmondom önnek, hogy mit lát. Azt a gyúródeszkát. Ne pislogjon oda. Nagyon kérem, ne pislogjon oda, a gyúródeszka még nem eladó. Ez nem. Hát ezt hogy is gondolhatnám? Ez kérem egy igazi, békebeli, puhafa gyúródeszka. Bocsássa meg, uram. Én nem szoktam babrálni a tárgyaimat, de ezt a gyúródeszkát időnként mindig lesúrolom. A gyökérkefét szereti ám a puhafa gyúródeszka. Apám ezzel táncolt. Ezzel a gyúródeszkával. Nagyon hitetlenül néznek rám, pedig így volt. Amikor a franc főhadnagynak vissza kellett menni a frontra, apámat hagyta itthon, hogy vigyázzon a családjára, mert különben neki is vissza kellett volna menni vele. Amikor megszólaltak a szirénák, apám soha nem ment le a pincébe.
Bekapcsolja a hajszárító bórát.
Function? Funkcionál ez? Elnyomta a cigarettáját, abba hagyta a mosogatást, maga elé kapta ezt a gyúródeszkát, és beugrott vele a konyha sarkába a sarokba. Ezzel a gyúródeszkával kísérte a konyha fehér falán ugráló sötét árnyakat, és táncolt.
Táncol a gyúródeszkával.
Úgy kopogtak a géppuska golyók a gyúródeszkán, mint esőcseppek az ablaküvegen. Legnehezebb persze a bombázókat volt kivédeni, a hasas bombákkal teli gépeket. Úgy csavarodott a füstjük, mint a sárkány farka. De ez a gyúródeszka, ez mindig biztonságot nyújtott. Olyan biztonságot, mint teknősnek a páncélja. Hogy nevettek rajta, gúnyolták, amikor a gyúródeszkát a hátára kötve elindult hazafelé. Nevettek rajta, de ez a gyúródeszka papírnál, minden papírnál többet ért. Mindent megnyitott előtte, még a határt is. Tisztelektek neki a katonák, tisztelektek neki a partizánok. Apám meg csak maga elé kapta a gyúródeszkát, és elegánsan elvonult előttük. A legjobban persze akkor röhögtek, amikor hazaért. A Némály János tégedet megbedeszkáztat, te János. Hát a bárdogos legalább egy civakot hozott, a Sóti, meg egy akkora aranygyűrűt a Katica néninek, hogy föl se bírja emelni a kezét. Aranyszínű, ám ez is, mondta az én apám. Aranyszínű tésztát lehet rajta gyúrni a húslevesbe, meg angyalbögyöllőt, meg nokellit, olyan sárgákat, mint a csillagok. Apám ezzel a gyúródeszkával kivédte a háborút. Kivédte az ostromot.
Lekapcsolja a búrát.
Ma már nem bombáznak. Ma már nem esik, nem hullik semmi. Ma már nem kell félni. Ma már én se félek. Néhányszor megijedtem már az életemben. Nem lehet kétszer ugyanattól a dologtól megijedni. Mert ahogy mondottam volt, én szembefordultam, mint ha ki sem másztam volna abból a kútból. Én kérem, visszafelé jövök a félelembe. Ma már gyúródeszkát sem tudnak ám csinálni. Képzelje, Máté, kemény fából csinálja. Hát a gyúródeszka titka az pont az, hogy puha fából kell készíteni. A kemény fa gyúródeszkával apám nem védte volna ki a háborút az ostrom. Ugye most már érti, hogy miért nem adhatom oda. Viszont, mit szólna hozzá, felajánlanék néhány régi esernyőt, viszonylag jó állapotban. Hát miért a tót, a esernyője mellé még egy kis kályhát is szerkesztett a bicikliére. A lábagyű közé, a váz alá. Itt karikázott szélbe, hóba, fagyba. Legelőször még gyerekfejjel találkoztam vele. Akkor is a bicikliére támaszkodva, itt a városháza előtt.
Mutatja az utca felé a kirakatot.
A bicikliére támaszkodva szavarta a kommunista kiáltvány piros kreppapírral borított kalapjába. A városháza falára ilyen nagy transzparensek voltak kifeszítve, alatta meg embereket lögdöstek a falhoz. Szervusz, Lacikám!
Kiköszön egy ismerősnek az utcán.
Volt közöttük egy asszony, nagyon szép ruhában, fátyolos kalapban. Bennünket, gyerekeket velük szembe sorakoztattak fel, és azt kellett énekelnünk, hogy üljük a dalt, de mámoros ajakkal, vérvörös színt föst az égre, a hajnal dobban a föld szíve. Ébred a nép, új utat érez a lába, a lép. Aztán a tót egy adott jelére valaki letépte a nő fájtlát. Mi gyerekek előre léptünk, vörös rongyikáinkkal a nyakunkban, és kérem szépen köptünk. Igen, kiki a vele szembe állóra. Azt még láttam, hogy a hölgy arcán csorog a nyál, de a szeme a szelíd maradt. Aztán a tót a kuncsaftom lett, törzsvendég, miután megnyitottam a vótot. Minden nap bejött, felolvasást rendezett. Akkoriban már őrnagy volt, bár soha nem járt egyenruhába. Egyszer meg sokat magával érkezett. Fú, nagyon megörültem, lesz kuncsaft, lesz bevétel. Igen, ám, de aztán úgy alakult, hogy én lettem az ő kuncsaftjuk.
Alaposan kidekoráltak. Alapos munkát végeztek.
Elveszi a vizes tálat, kézzel kezdi habozni.
Próbáltak rajtam fogást keresni. Fölemlegették az asszony, az első asszony halálát, az engedély nélkül nyitott boltot, a feketézést. Akkoriban volt az, hogy csúsztam, másztam, vért köptem. Politikailag megbízhatatlan lettem. Elmehettem volna, diszidálhattam volna én is. De hát kérem, valakinek maradnia is kell. Utolsóként. Hát, hogy legyen, aki lekattintja a villanyt.
A székhez lép, hátra dönti.
Tudja mit, Máté? Az első vágás előtt ígyunk még egyet. Biztos, ami biztos. Tudom, mire gondol, tudom, de mondom, én fél évszázada nem iszom tejen és vízen kívül semmit, még kompót, levet se. Isten, Isten. Még mindig jó. Még egy. Mit szólna, esetleg felajánlanám ezt a lisztes zsákot? De csak a zsákot? A lisztet azt ugye nem, hát az lángliszt. Azt nem. Érdekes, erről jut eszembe. A két asszony rettenetesen különbözött, de egy dologban mind a kettő nagyon hasonlított. A lisztet dugdosni, azt kérem, mind a kettő nagyon szerette. Az egy-egy kis ázott veréb volt. Vizesen találtam, vizesen is veszítettem el. A másik meg pont az ellenkezője, száraz, kemény, kifényesedtek az ujjai a biblia símogatásról, de a lisztet dugdosni, tudj Isten miért? Azt mind a kettő nagyon szerette. Ugye én mondtam, hogy én nem akartam megnősülni. Én nem akartam gyereket. Hát az elsőt is csak azért vettem el, mert kellett a segítség a boltba. Sok mindent árultunk ám. Persze pútaló. Addig-addig dörgölköztünk, míg 3 hónap után állapotos maradt.
Lassan kezdené a borotválás.
7. hónapban volt már, mikor történt egyszer, hogy áruért voltam vidéken. Egyszer csak mit tesz Isten, megjelennek itt a fináncok a kirakatba. Az asszony rögtön észrevette őket, rohant hátra, hogy elrejtse a lisztet. De ideges volt, kapkodott, a sámli, amire fölállt, megbillent alatta, ő meg magára rántotta a lisztet. A liszt meg agyon nyomta a gyereket. Amire megjöttem, már a falat kaparta fájdalmába. Fináncok nem vittek el semmit. Rohantam bele az orvoshoz. Az meg kivette belőle azt a gyereket. Hopp, most majdnem megvágtam. Na. Utána 7 hetig nem szólt egy szót se. Csak ült némán. Valami megszakadhatott benne. Én meg valami zajt hallottam kívülről. Kirohanok, látom ám, hogy egy patkány szalad át az udvaron. Na, fogtam a vasvillát, hogy lesújtsak, agyon csapjam. Igen ám, de eddigre az asszony is megjelent a küszöbön. Lesújtottam, a patkány fölvonított, az asszony fölcsapta a fejét, az rohanni kezdett, egyenes neki a kútnak. Én meg utána. Próbáltam én megállítani, utána csaptam a villával, de csak 5 véres barázdát hasítottam a hátára. Erre aztán fogta magát, hogy beleugrott a kútba. Én meg utána. Ha nem ugrom utána, tán nem is ütöm agyon. De utána jutottam. Aztán rá néhány napra bosszúból betemettem azt a kutat. Hát igen, most már csak egy dolog maradt, Máté.
Befejezi a borotválást.
Pacsuli vagy por, válaszol.
Porra szavaznék.
Por! Ezt a gusztust! Ezt a gusztust! Hát kérem, a por, avagy hintő por. Olyan kérem szépen, mint a gipsz vagy a liszt. Annak idején nagyon sok volt itt a patkány. Gipszes lisztre letettük őket. Próbálkoztunk mi patkányfogóval is, de az nem vált be. Így aztán áttértünk a zsizsikes gipszes lisztre. Etettük őket. Hónapokon át azt egy szép napon fogtuk, azt megitattuk őket. És vártuk, hogy ókori görög szobrokká merevedjenek, márványuljanak azok a rohadékok. Más megközelítésből a hintő por legfontosabb alapanyagát, az úgynevezett talkumot porcukor finomságára őrlik, tejporral és szárított íris és ivolya gyökérrel vegyítik, ettől van az a finom átható illat. De egyes orvosi vélemények szerint apró szemcséik sokáig lebegnek a levegőbe, belélegezve hörgőgyulladást, tüdőgyulladást,
akuttabb esetekben halált okozhat.
De ne aggódjon, ez az én praxisomban elképzelhetetlen. Nagyon szépen köszönöm, Máté. Türelmét. Most már csak egy dolog maradt hátra. A fizetség. Én elkönyvellek téged. Te elkönyvelsz engem. Nem magának, tudja, nem magának kell. Nekem. Mit is ajánlhatnék föl magának, Máté? Mit is ajánlhatnék föl? Parancsolja, helyezze magát
kérdezni. Elrakja a kuncsaft haját egy üvegbe, majd felrakja a polcra.
Máté, mi szólna hozzá, felajánlanám ezt a csodálatos archívumot? De ugye? Elakadt a lélegzete is. Itt van maga a történelem. Én már az elején mondtam, hogy figyelmesen nézzenek körül. Ezt még a múlt századba kezdtük el gyűjteni. A múlt századba, a múlt év ezredbe. Öregapám, apám, és aztán én. Látom, nem hisz nekem a kutya fáját. Tessék, kérem, tessék. Tessék, azt mondja, tessék, itt van mindenki. Kis Kecelkovacsics.
A címkéket olvassa az üvegeken.
Farkas Vékony Csömöre. Igen. Szalka Rácz. Kalapos Kecskés, Köröshegyi, Szakál Kovács, Buhi Jóska. Tudják, a Jóska, drága Jóska, nagyszerű ember volt. Sajnos a végére alkoholista lett, legutóbb aztán úgy berúgott 3 napig. Föl se ébredt a detoxikálóba, rá 1 hétre elvitte a tüdőgyulladás. Isten nyugosztaljon, Jóska. Azt mondja, lássuk csak, Holzer Fótik rá. A terike, tudja, a terike. Olyan sejmes volt a haja. Haj, 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 árvalány, haj. Azt mondja a buzsása meg azt mondja, Varga Veres, doktor Kopasz. Kálmán, hogy a francba kerülsz te ide? Elnézést, uram, asszonyom, ugye önök babráltak rajta. Hát nem ott a doktor Kálmánnak a helye, bocsásson, meg tetszene tenni, hogy ide adja nekem, mert doktor Kopaszt a helyére kell vinnem.
Az üveget átviszi a másik oldalra.
Nagyon, karmester volt. Mindig ilyen kis vezénylő pálcával jelent meg, én ugyanisan nem láttam vezényelni. Nevével ellentétben nagyon jó humorú, roppant szellemes ember volt. És rendkívül dűs, szőrzetű. Franz Föglány doktor Kopasz. Igen, Kovács Pálinka, Vincer Sanyi. Sanyika. Sanyi, hát tessék, ide való vagy. Ez meg asztalos volt, kérem szépen. Az volt a specialitása, hogy a nád pálcájával az udvar porába rajzolta le a leendő bútorok, gyóntató székek, borbély állások tervrajzát. A segédek kijöttek, lapátra vették, bevitték a műhelybe, azt ez alapján gyártották le a munkadarabot. Nagyon vallásos ember lehetett ez a Sándor, mert minden bútor egy kicsit a gyóntató székre emlékeztetett. Igen, azt mondja, Horváth Heiner, hegedűs, balog, bokor.
Mind gyorsabban váltogatja az üvegeket.
Vincer, Sanyi, Márton Molnár, Stein, Stein Jakab, Stein bácsi, hát maga se ide való a kutyafáját. Egy nap megszületünk, egy nap meg meghalunk. Az asszonyok sír fölött szülnek lovagló ülésben. Egy percre kisüt a nap, aztán megint jön a sötétség. Jancsó Mezei Stein, Szalai Szalka Kasza, Vörös Zsoldos Petric. Nehéz ám a szülés a sír fölött lovagló ülésben, és nincs időnk megöregedni. Fölharsan jajszavunk, de a szokás hatékony hangfogó. Látja, Máté, mindenki itt van. Én már az elején mondtam, előbb-utóbb, de a végén biztosan mindenki eljut hozzám egyszer. Nos, ezt az archívumot megszámítom magának, Máté, mondjuk 40 borotválásért. Ebből egy ugye már teljesítve, most már csak 39-szer kell eljönnie, és az öné viheti. Megtisztelne maga, még fiatal ember, jó kezekbe legyen ez a gyűjtemény. Csak 39-szer kell most már jönni.
25.
Ebből nem alkothatok, sajnos. Vagy a teljes archívumot, tehát nem szereteljük szét a tortát. Ezt a tortát legalábbis nem. Segítek helyet keresni. Nagyon köszönöm. De, Máté, engedje meg, hogy grátis, de tényleg grátis felajánljam a második asszony aranyfogait. Ha gondolja, vigyel az ékszerésznek. Parancsoljon. Jól van, itt mindennek mennie kell, mennie kell. És megy is, mennek a dolgok, mendegélnek, de most nagyon meglódultak. Összegabajodtak, összekavarodtak. Meg kell állítanom a mutyók lavináját. De hát én szőttem, de mintha mindig is valaki más mozgatta volna az ujjaimat. Én nem iszom.
Iszik.
Nekünk csak pajzsunk volt, kardunk az nem.
Saját arcát szappanozza.
Szeretem a habos pamacs csattanását. Mennyivel másképp csattogott az apám képél. Kérem szépen, más az a borosta. Az idegen kuncsafton is rögtön meglátom, ha Szibériába járt. Az enyém meg csak úgy csattog, csörög, mintha üvegcséket törném szét. Alaposan be kell szappanozni, hogy jól föllazuljanak a tövek. Én sem lehetek át borostásan a más világra. Mennyit nyestem, vágtam én ezt az arcot. Te jó ég, hogy mi mindent meg nem borotváltam én életemben. A francba. Tudtam. Még szerencse, hogy csak magamat vágtam meg. Tulajdonképpen meg is köpölyözhetném ám magam. Nincs is annál se látvány, mint amikor a köpölyöző csészék megtelnek vérrel. Azonnal ki kell vágni az orlikat, fölkötni a állat, mert hamar kihűl ám a test.
Gyorsan befejezi a borotválást.
Utána már csak a kukacok legelik a szőrt az orlikból. Mennyi temetés.
Megfésüli magát.
Mennyi nincs maradás. A gyónásom meg legyen értelmes és tisztességes. Nem jól cselekszem, ha elmondom mások bűneit, a magaméről meg megfeledkezem. Bűnöm alatt roskadoz erőm. Kiasznak csontjaim. Töröltettem, akár halott az emlékezetből. Szakadatlan örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. Trombita szó egyszerre, lehat minden sírfenékre, s kit-kit híj ítélő székre. Bámul természet és halál. Hogy a földpor emberré vál. De mit akarok én ezzel? Mit keresek én itt ebben a sivatagban? Nem, ma már semmi sem eladó, semmi. Becsuktam a nagykönyvet. Nem szabad könnyelműen életet nemzeni. Vigyázni kell az életre. Engem is csak úgy belenyomtak, beletuszkoltak a világ mocskába, szenvedésébe.
Felöltözik.
Minden repedezik, minden.
Bezárja a boltot, kimegy az utcára.
És mégis... Mennyi mindennek kell még megrepednie ahhoz, hogy a mindenség is eltörjön? És mégis minden egyes új repedés láttán immár nyilvánvaló, hogy maga a mindenség is csempül, repedezik, törik. Én soha életemben nem akartam történelmet csinálni. Soha életemben nem akartam mást, csak egy-két korty nyugodt, történelemmentes életet. De valahogy mindig úgy alakult, hogy túl sok lett a történelem, és túl kevés az élet. Én nem tudom, merre kell mennem. Nem tudom, mit kell csinálnom. Lehet, hogy csak azért lettem borbé, hogy biztos kézzel elvághassam a saját torkomat.
És a végén elfogynak a szavak. Semmi más. Csak a csönd marad. Nem, ma már semmi sem eladó. Semmi. Becsuktam a nagykönyvet. Schluss, passz, kész. Ennyi volt. Vége.
Elhangzott a Borbély. Tolnai Ottó Végeladás című színműve alapján írta Imre Zoltán és Hudi László. A Borbély szerepében Bán János. Közreműködött Farkas Erika. A Katona József Színház előadásának rövidített változatát hallották. Hangmérnök Orosz Péter és Kulcsár Péter. Szerkesztő Markovics Ferenc. A rendező munkatársa Héric Anna. Rendezte Hudi László. A felvétel 2015-ben a Magyar Rádió 20-as stúdiójában készült.
A hangfelvétel legutóbb 2015. január 31-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.